Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Újhelyi István, a Magyar Szocialista Párt alelnöke, európai parlamenti képviselő. A beszélgetést felvételről hallják majd este a rádióban, a Facebookon azonban most élőben van. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok. Meg ez egy újdonság, hogy a rádió műsor élő Facebookban, úgyhogy én is megosztom az én Facebookon.
Köszönöm szépen, fejlődünk akkor közösen. Mi az Európai Unió legnagyobb problémája most, amivel úgy gondolja, hogy azonnal foglalkozni kell, nem elég tanácskozni meg stratégiát csinálni, hanem itt a feladatot is csinálni kell.
A saját maga. Az Európai Unió mai működési mechanizmusa, mindaz, amit az alapító atyák annak idején sokkal kisebb közösségre, egy akkor még hidegháborús időszakban és a világháborúkat követően, amilyen struktúrát kitaláltak az Európai Unió alapító atyái, az a struktúra ma nem biztos, hogy életképes, működőképes. Úgy tudnám leírni ezt az egész folyamatot, mint amikor egy általános immunrendszer betegsége van bármelyikünknek, és onnantól kezdve a kisujjunktól a fülünkig bármi begyulladhat, nem pontosan tudjuk, hogy mi a probléma, az immunrendszere gyenge. Ez, amit ma meg kell oldani, mert hogyha ez egy erős, valóban 500 milliós, komoly szövetség, egy uniós közössége az európai tagállamoknak, akkor sem a menekült krízis, sem a migráció, mert ezt a kettőt válaszok külön, sem egy gazdasági világválság, sem pedig egy orosz putyini fenyegetettség nem jelenthetne gondot ennek a hatalmas európai közösségnek. Ma mindegyikbe folyamatosan bukdácsolunk.
De amióta én az eszemet tudom, vagy legalábbis amióta Magyarország az Európai Unió tagja, az Európai Uniónak állandóan saját maga volt a legnagyobb problémája. Nem lehet, hogy valamit nem jól csinált?
Ebben a dologban hagyj, nem is tudom, hogy vitatkozzak, nem cáfolok, hiszen mindenki másképp ítélheti ezt meg, de az Európai Unió elmúlt 21 néhány éve, tehát tulajdonképpen a berlini fal lebomlását követő időszakban azzal telt, hogy hogyan tudja egységesíteni, újra egyesíteni Európa keleti, korábbi szovjet befolyási övezetű blokkját és a nyugati világot, hogyan tudja egyesíteni a kontinens. Nem belül volt problémája, hanem egy folyamatos változáson ment keresztül. És mi magunk, magyarok is, szerintem azt eldöntöttük jó néhány évvel ezelőtt, több mint két évtizeddel ezelőtt, hogy ennek a közösségnek akarunk a tagjai lenni, mert biztonságot, békét, saját belső konfliktusainkat, esetleges őrült politikai játszmáinknak is egyfajta ellenszerét abban láttuk, hogyha a demokratikus európai közösséghez csatlakozunk, és persze benne volt az, hogy szeretnénk abban a jólétben is részesülni, ami Európa boldogabbik felének volt a része. Tehát az elmúlt két évtized, ez egy folyamatos változás volt. Én inkább fordulópontnak a gazdasági válság környéki időt látom, akkor, amikor egyre több populista politikai erő megjelent Európában, nem nagy részüket, egy részüket finanszírozta például, most már bizonyítható módon is a putyini orosz hatalom, és egy instabilitás jelent meg az Európai Unióban, tehát az elmúlt évtizedek hosszas, fejlődő, töretlen, erősödünk, nagyobbakká válunk folyamata megakadt, és egy belső bizonytalanság lett úrrá. És a probléma mi magunk vagyunk, mondom, mert hogy mondjak konkrét példát, akkor, amikor a mi miniszterelnökünk Orbán Viktor Magyarország nevébe odaül a tanács ülésére, és megakasztja a folyamatot, és nem hajlandó közös együttműködésekben voksot adni, támogatni, segíteni az Európai Uniót, akkor belülről akasztjuk meg azt a gépezetet, ami a túllábalást, a kilábalást segíteni. Szóval Európának újra kell egyesíteni magát. Én csináltam kollégáimmal egy nagyon komoly anyagot a Facebookomon vagy a honlapomon, bárki megnézheti, Európa újraegyesítéséről, abban leírjuk pontról pontról, hogy szerintünk hol kéne belül változtatni ahhoz, hogy továbbra is egy fejlődő kontinensnek lehessük a polgárai.
2017 van, a 2008-as válságnak vége van. Mi a probléma még mindig?
Hogy itt maradt a hatása. Mondom, akkor folytassuk az előző gondolatmenetet. Olyan populista erők erősödtek meg, amelyek nem a jól működő, harmonikus, fejlődő európai közösségben érdekeltek, hanem szeretnék szétcincálni az egészet, és újból nemzeti tagállamokra bontani az Európai Uniót. Ezek mind nacionalista populista politikai erők az Egyesült Királyságban sikerült elérjék a Brexitet, Franciaországban nem sikerült látványos előrelépést elérjenek, mint ahogy Hollandiában vagy Németországban sem. Ezek azok a politikai erők, amelyekre Orbán Viktor úgy tekintett még ezelőtt egy évvel, hogy az idén, a lázadás évében megváltozik az európai széljárás, és az hozzá hasonló politikusok lesznek uralmon. Szerencséjére Európának és mindannyiunknak ez nem következett be, Orbán lassan egyedül marad.
De ezek az erők, amelyeket populista és szélsőségesnek nevez, ezek szabad választásokon nyerték el ezt a fajta támogatást. Van az Európai Uniók valamilyen taktikája, stratégiája arra, hogy a szabad választásokon a többségnek nem tetsző erőket visszafordítsa? Hát a demokráciának nem az a lényege, hogyha a többség ezt akarja, akkor az az irány.
Abszolút igaza van. Az Európai Unió nem egy olyan hatalmi központ, ahonnan mondjuk befolyásolni tudnák, befolyásolni akarnák az egyes tagállamok választásait, egy-egy önkormányzat polgármesteri tisztségét. Az Európai Unió egy valóban demokráciára épülő, szabad egyesülése azoknak a tagállamoknak, akik tagjai be akartak válni az uniónak. Nem volt felkészülve az Európai Unió arra, hogy a hagyományos demokratikus pártok mellett megjelennek autokrata, az illiberális, ahogy a Orbán Viktor folyamatosan mondja, illiberális, a hagyományos demokratikus értékeket a sarokba hajító politikai erők. Én kifejezetten mindenhol, bárhol tartok előadást, vagy fogadórát, vagy megkeresnek, vagy diákoknak tartok beszélgetést az Európai Unióról, mindig elmondom, a nép szava az az egyik legfontosabb kérdés. Tehát nekünk nem azon kell elgondolkodni, hogy hogyan fordulhatott az elő, hogy sorra egyes tagállamokban megerősödtek ilyen populista erők. Nekünk azon kell elgondolkodni, hogy hogyan tudjuk meggyőzni a józan többséget, hogyha békét, fejlődést akarunk, akkor nekünk maradni kell az Európai Uniós normális demokratikus irányban.
De azon se kell elgondolkozni, hogy a hagyományos politikai vonulatok mit csináltak rosszul, ami megágyazott annak, hogy a tőlük eltérő politikai erők erősödjenek, meg és ebben nem csak baloldali erők vannak, hanem önökkel egyébként politikai vitában álló erők is.
Ebben igaza van, és hogyha látná, ott ülne, vagy a rádió hallgatók ott lehetnének minden egyes olyan ülésen az Európai Parlamentben, amit például a saját frakciómon belül vitákat szervezünk, de ugyanez igaz a néppártra, de a liberálisokra, a zöldekre is. Ott nagyon-nagyon sokszor régi rutinos politikusok elmondják, hogy szerintük hol rontották el ezek a hagyományos politikai családok, és azok politikusai az elmúlt évtizedeket.
Én tudom, hogy a kampány időszakban a politikusok nem szoktak arról beszélni, hogy mit csinálnak rosszul, de hol rontották el?
Egészen biztos, hogy elszakadt az emberek napi problémáinak kezelésétől, megértésétől, ezek iránti empátiától elszakadt az európai politikai elit, de ez nem csak Európára érvényes, hát lássuk be, hogy az amerikai választásoknak az eredménye, hogy egy Trump nevű milliárdos, teljesen outsiderként, vagy a politikához képest outsiderként képes volt egy populista kampányjal győzni, ez azt mutatja, hogy Amerikában is ugyanaz történt az Egyesült Államokban, mint az európai térségben, hogy elszakadtak a politikai hétköznapok, a döntési hétköznapok az emberek valós problémáitól. És ez viszont visszavezethető a gazdasági válság bizonytalanságára. Lehet, hogy időben már jóval túl vagyunk, már el is felejtettük a gazdasági válságot, de mindaz, amivel akkor szembesült a társadalom, az a kiszolgáltatottság, az a bizonytalanság, a munkahely elvesztésének lehetősége, az a kilátástalanság, hogy vajon mivé leszek, vagy Magyarországon a devizahiteleseknek a problémája, ami sok tízezer családnak még évtizedekig borzasztó generációról generációra öröklődő problémája lesz. Ezek ott vannak az emberek szíve mélyén, és fordulnak olyan politikai erőkhöz, akik még nem szerepeltek kormányon, akik nem nyertek választásokat, csak általában, hogyha megnézzük Magyarországot is, vagy Franciaországot, vagy bármely más országot, ezek a politikai erők nem azért nem nyertek választást eddig, mert olyan tiszták lennének, és csak most jöttek be a képbe, hanem azért, mert alkalmatlanak a kormányzásra.
De a hagyományos politikai erők fölébredni látszanak?
Európában Európa szerte azt hiszem, hogy igen. Nyilván máshogy és máshogy, mert mondjuk Franciaország, ahol a Macron mozgalma nyert, az úgy tűnhet, mintha ha a hagyományos politikai oldalak mellett megjelent volna egy új politika. Én ezt nem gondolom.
Gazdasági miniszter volt.
Gazdasági miniszter volt a szocialista kormányban. A politikus, a helyi képviselő jelöltjeit az nagyon sokakat az eddig is balról, jobbról már szerepet vállaló és népszerű politikai figurák közül választotta ki. Nagyon ügyesen használta ki azt a lehetőséget, amely a francia belpolitikából következett. De mondjuk Németországban akárhogy is próbálkozott a populista, szélsőséges, Európa ellenes politikai erő gyökere eresztve megerősödni, jól látszik, hogy Merkel és Schulz között fog eldőlni a kancellári versenyfutás, akik mind a ketten Európa erősítésében és a hagyományos demokrácia megtartásában érdekeltek.
Nagyon konkrét problémákat elővéve, a migrációval kapcsolatban vannak az Európai Uniónak olyan intézkedései, amelyekre nyugodtan azt lehet mondani, hogy igen, ezek hatékonyak és működnek.
Volt okó, hagyj legyek én is kritikus az Európai Unió, akár az Európai Parlament és a kinti döntéshozatal intézmények felé. Oly lassan születtek meg azok a közös döntések, amelyeknek 3-4 éve meg kellett volna szülessenek, hogy egy cégnél, bármilyen piacon dolgozó vállalatnál az azonnali csődjét jelentette volna a piacon annak a vállalkozásnak. Nem lehet így dolgozni. De ezt ne úgy képzelje el a rádió hallgató, hogy Brüsszelbe ülnek valakik, akik, ahogy halljuk mindig Szijjártó úrtól, vagy Orbán úrtól, hogy egy senkik által meg nem választott hatalmi központ, a csodát például a magyar kormány által is delegált biztos, magyar választók által megválasztott európai parlamenti képviselők, rengeteg magyar köztisztviselő a bizottságban, nagyon komoly struktúrákban ott vannak a mi érdekeink is, és a többfajta döntéshozatali mechanizmus, mert létezik az Európai Parlament, létezik az Európai Bizottság, és mellette létezik az Európai Tanács, ahol a kormányfők ülnek, képtelenek voltak közös döntést hozni. De még egyszer mondom, voltak olyan tagországok, például Orbán Viktor, akik szabályosan és szándékosan gátolták a közös döntések megszületését. Tehát, hogyha konkrét kérdést tett föl, azt gondolom, hogy ebben óriásit hibázott az Európai Unió egésze, benne a tagállamok is. Sokkal gyorsabban kellett volna azokat a döntéseket meghozni, amiket az elmúlt fél évben egyébként meghoztak.
Mit tehet egy tagállam, ha egy neki nem tetsző döntés előkészítését tapasztalja azon kívül, hogy gátolja az Európai Unióban, amennyire én tudom, egyenrangú tagállamok ülnek, teljesen függetlenül attól, hogy egyébként mekkora a gazdaság érejük?
Hogy ki mit tehet, a tagállam vagy az Európai
Unió? Ha nem tetszik neki, azt mondja, ez rossz, ezt nem támogatom.
Ma sokkal inkább a tagállamok vétó lehetősége az erősebb. Tehát ha úgy tetszik, a kőpapírollóban mindig erősebb a tagállamoknak a kezében lévő eszköz, mint az unió egészének. Ez addig rendben is van, amíg minden tagállamban a közös sorsunkat felelősségteljesen viselő, annak megfelelően dolgozó kormányok léteznek. De hogyha egyszer Orbán Viktor deklarálja tusványosan ezelőtt 3 évvel, hogy ő felrúgja az európai politikai szabályokat, felrúgja a demokratikus intézményrendszereket, és egy illiberális nemzetegyüttműködési rendszert épít Erdogánnal és Putyinnal a példaképeként, akkor onnantól kezdve van bajban az Európai Unió, mert hogy nincs eszköze egy ilyen kormányfővel szemben, hogy ő ne gátolja a közös döntéseket.
Orbán Viktor nem azt mondja, hogy antidemokratikus rendszer csinál, hanem illiberálisat. Vagyis attól az ő véleménye szerint még tökéletesen demokratikus szabad választások vannak. Aki több mandátumot szerez a parlamentben, az fogja eldönteni a további irányt, nem?
Orbán Viktor lehet, hogy így gondolkodott első kormányzása idején. Nem beszélve arról, amikor ellenzékben volt, és Soros ösztöndíjasként, még liberális demokrataként okította Magyarországot 90-es évek elején. De ma már minden jel, a választási törvény, az a csalás, amilyen módon egyébként a több százezer külföldön vándorolt, dolgozni, tanulni, elköltözött embert szándékosan távol tartják a magyar választásoktól. Ugye tudjuk a történetet, hogy miközben az 1 millió határon túli kettős állampolgár levélben szavazhat könnyített módon, 1 millióan, addig a 600 ezer elvándorolt magyarnak pedig akár 1200 kilométert is kell utaznia, hogy saját pénzen, hogy leadhassa a voksát. Ez például egy teljesen egyértelmű választási csalás. Szándékosan csinálják Orbánék. Mindaz, amilyen módon egyre gyanúsabb, hogy Putyin és más keleti, nem demokratikus államok, országok, politikai rendszerek érdekeit követi Orbán Viktor az Európai Uniós közös érdekekkel szembe. Ez mind-mind azt a gyanút erősíti, hogy ő nem egyszerűen illiberális államot épít, hanem ő egy autokrata, hosszú időre bebetonozott saját kormányzati struktúrát épít. Az oligarcháival és másokkal.
Nem ez a megoldás?
Ezen vagyunk, ezért örülök annak, hogy egy nagyon erőteljes politikai személyiség, aki bizonyított már választásokon is, és a kormányzásában is, hiszen Szeged városát vezette, Botka László elvállalta a miniszterelnök jelöltséget. Nincs is annál egyértelmű bizonyíték arra, hogy megijedtek, megrettentek tőle, mint hogy 3-4 hónapja a legnemtelenebb eszközökkel éjjel-nappal faragják és próbálják kívülre tenni, hogy el ne induljon Orbánnal szemben Botka László. De ma is együtt voltunk, dolgoztunk, nagyon határozottan kiáll elvei, céljai mellett. Kormányváltó emberként meg fogja mutatni, hogy van másik Magyarország is.
Hogy menjek vissza egy picit még az Európai Unióra. A migrációval kapcsolatban további konkrét, hatékonynak tűnő terve van-e az Uniónak? Hogy mit fog csinálni mondjuk ezen a nyáron, július végén?
Válaszok két felé, hogy az előbb is jeleztem. A menekült kérdés nem ugyanaz, mint a migrációs probléma. Súlyos bűn az Orbán kormány részéről, hogy a kettőt összemosta. Mert a magyar társadalom csak azt hallja, azt látja, amiket a kormányzati adóforintokból finanszírozott propaganda állít neki, amilyen módon mossák át a társadalomnak a tudatát. A menekült kérdésben egészen biztos, hogy kell szolidaritás. Én mindig azt mondom, hogy a szolidaritásnak nincs határa, a befogadásnak van határa, hiszen a társadalmaink láthatóan nem akarják, nem szeretnék, hogyha több millióan árasztanának el minket más földrészekről, más kultúrákból. Az egyik, tehát a menekült kérdés, azt egy nagyhatalmi politikai játszmában az Európai Uniónak önálló szereplőként beavatkozva meg kell tudni oldani. Ugye ne felejtsük el, hogy ebben a putyini orosz rendszer megint csak érdekes játékot játszott. Ahányszor nyugvó pontra kerülhetett volna a szíriai konfliktus, annyiszor avatkozott be valamilyen módon a putyini hatalom, és pörkölt oda úgy, hogy fejveszve menekültek újabb és újabb tízezrek Szíriából. Az, hogy az Európai Unió megállapodást tudott kötni Isztambullal, illetve Ankarával, hogyha a főváros nézzük, és a Törökországon belül tartva jelentős táborokat lehetett létrehozni, ez például már végre egy olyan viselkedés az Európai Uniótól, amelyet elvárhatunk, hiszen egyes tagállamok nem tudnak megállapodni
Törökországgal. Ez mennyire lehet tartós? A németek éppen most mondják, hogy Törökországgal a viszonyuk lassan a fagyott hal szintjére fog kerülni.
Nagyon veszélyes a játék, hiszen Törökország kulcs szereplő, és egészen biztos vagyok benne, és miután az Európai Parlament Külügyi Bizottságának is tagja vagyok, ezért számtalan vitát, beszélgetést hallottam erről, hogy Törökország zsarolja az Európai Uniót ebben a kérdésben.
Mivel zsarolnia?
Azzal zsarolja, hogy ha az Európai Unió nem úgy táncol, ahogy Erdogan, Orbán barátja a fütyül nekünk, akkor ki elengedik, elküldik, kitaszítják a táborokból, amire súlyos pénzeket fizettünk egyébként mi, mint Európai Unió ezeknek a táboroknak a fenntartására, elküldik azt a több százezer, több millió embert. A menekült kérdésben tehát ott egy nagy hatalmi játszma részeként az Európai Uniónak sokkal erőteljesebben kell képviselni az érdekeit, minél hamarabb nyugvó pontra kell kerüljön az összes olyan konfliktus, ami miatt embereknek, gyermekekkel menekülniük kell otthonukból.
De azt, bocsánat, azt értem, de ebben a konkrét kérdésben, a Törökországgal való együttműködésben, hogy lehet az Európai Unió érdekeit erőteljesebben képviselni, amikor az igazi nagy adó, az emberek, a menekültek, Törökországban vannak.
Mondok például egy dolgot. Nyilvánvaló, hogy az európai... Bocsánat, csak recseg ez a szék, nem zavaró a mikrofonba? Jó, oké, remélem. Az az érdeke Törökországnak, hogy a kereskedelmi, gazdaság és egyéb kapcsolatai azért a minden politikai konfliktus mellett is kiegyensúlyozottak legyenek az Európai Unióval.
Itt most mondja a Merkel kancellár, hogy az állami garanciavállalásokat a törökországi beruházásokra be fogja fagyasztani.
Igen, erre akarok kiukadni, hogyha van egy, ez a bizonyos 500 milliós óriási erős kontinensünk, ahol egységesek vagyunk, hogyha meghirdetünk egy közös politikát például a Törökországgal való viszony kapcsán, vagy Moszkvával való viszony kapcsán, vagy az amerikai adminisztrációval kapcsolatban, akkor nekünk 27-ünknek vagy 28-unknak kutya kötelessége, és persze közös érdekünk, hogy azt egységesen képviseljük. Mert akkor olyan erőt tudunk felmutatni kereskedelmi, gazdaság és egyéb kapcsolatokban, ami miatt sem Erdogan, sem Putyin, sem más nem kockáztatja meg, hogy packázzon, szórakozzon ezzel az óriás erővel, ami az Európai Unió. Ez a játék lényege, hát ezt nem vesszük észre itthon Magyarországon, hogy Orbán Viktort megtalálták maguknak ezek a figurák, mint egy szövetségest, aki folyamatosan ki tud játszani a közös Európai Uniós stratégiákból. Nem véletlen az elmúlt hetek, hónapok eseményeiben, akár az egyiptomi látogatás, akár az Erdogan látogatás, akár Putyin harmadjára Budapestre való utazása. Ez egy óriási stratégiai hiba, mert így nem lehet egységes politikát képviselni. Ezt unta meg egyébként az Európai Unió, és ezért zajlott az elmúlt néhány hónapban Magyarország kapcsán néhány nagyon-nagyon kemény politikai ütközet, ahol nem csak kötelezettségszegési eljárásokkal, hanem például ennek a bizonyos hetes cikkelynek az elindításával úgy döntöttek az európai tagállamok vezetői és az unió vezetői, hogy nem törik tovább azt, amit Orbán Viktor csinál. Gyengíti az Európai Uniót, de könyörgöm magyar honfitársaim, hogyha az Európai Unió gyengül, akkor mi magunk is nagyobb bizonytalanságba kerülhetünk, mi magyar állampolgárok. Itt ez egy dolog, egy embernek jó, egy rendszernek jó, Orbán Viktornak és oligarcháinak, senki más.
Sokszor mondja, hogy az miért nagy baj, hogy Orbán Viktor és Vladimir Putyin tárgyal, de Vladimir Putyinnal mindenki tárgyal. Donald Trump négy szem közt, meg még plusz egy tolmács, Emmanuel Macron. A németek, még egy volt kancellár is ott van náluk. Tehát mindenki, aki csak él és mozog, igyekszik vele tárgyalni. Mi a probléma?
Mondjon nekem egy másik olyan NATO tagállamot, amely kapcsán megjelenik az összes európai nagy labban ma az a hír, hogy a NATO vezetői központjában az a hír járja, hogy már nem mernek a magyaroknak NATO titkokat átadni nekünk, mint tagállamnak.
Politikócikk.
Politikócikk, és mindenhol meg. Javarészt
névtelen forrásokra hivatkozó. Sajnos, nagyon kockázatos sajnos hitelt adni?
Az a rossz hírem van, hogy hivatalos bizottságüléseken, rendezvényeken ez már egyfajta ilyen köztudomású tény. Tehát ez nem egy politikó által kitalált történet, hanem mindenki erről beszél az elmúlt hónapokban Brüsszelben, hogy nem mernek NATO hadititkokat és stratégiákat átadni a magyar megfelelő szerveknek, mert attól tartanak, hogy az automatikusan megy tovább itt állítólag 300 fővel jelenlévő orosz szolgálatok.
Ez is a politikó cikkéből származik.
Így van. De ezt megerősítették, és biztosan is olvasott már nem csak a politikóban, hanem máshol is hasonló véleményeket.
És de ezek vélemények, ezekkel az a rettenetesen veszélyes, hogy véleményeket ez nem tényként kezelni, volt. Az mindig egy nagyon vékony jég, nem?
Szerkesztő úr, ez nem véleménycikk volt. Ez egy mindent, és Magyarország kapcsán az elmúlt hónapokban bárhol tárgyaltam bármiről, mindenhol visszatérő vádpont, ha úgy tetszik, az Orbán kormánnyal szemben. Márpedig, hogyha kialakul és cáfolatlan marad a magyar kormányzati szervek részéről, ha kialakul egy olyan érzet, hogy Magyarország a továbbiakban nem a szövetségeseinek érdekeit képviseli, hanem saját önálló játékot játszik, akkor az egy történelmi zsákutcai hiba lehet.
Első hivatalos, nyilvános állítást meg kell várnunk. Hogy tudjuk, hogy van-e válasz erre a kormány részéről?
Szerkesztő úr, a hónapok óta zajlik, ez nem a Politikó cikk, ez egy régóta zajló folyamat. Ön is biztos olvasta, hogy vannak kutatóintézetek, akik kimutatták az orosz soft szolgálati eszközöknek a nagyon-nagyon súlyos jelenlétét Magyarországon, hogy beszéljünk egyértelműen, tele van a magyar Facebook például olyan áll hírcentrumokkal, amelyekről bebizonyosodott, hogy orosz szolgálati forrásokból finanszírozzák őket, és szinte kizárólag minden hír azt az érdeket szolgálja, hogy az Európai Uniót gyengítse, az emberek bizonytalanságát növelje, hogy gyengüljön az európai közösség, amely egyébként neki feszült az Ukrajnába való ukrán konfliktus, az Ukrajnába való orosz beavatkozás, bevonulás kapcsán, ami összekülönbözött a putyini hatalommal. Innen indult az egész, és mi sajnos az árulók padjára ültünk le, ahelyett, hogy elfogadta volna Orbán Viktor, hogy egy erős csapatnak, az Európai Uniós csapatnak a játékosa.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Újhely István, az MSZP alelnöke, európai parlamenti képviselője, az Aréna vendége.